At the conclusion of President Monson's remarks, the choir will sing.
Monson elnök beszéde után a kórus a Fel tovább című himnuszt fogja elénekelni. Őket Gerald F. Simon vezényli majd, és Amy Webster kíséri. A záróimát ezután Byron Quist McKay mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Thomas S. Monson elnök 2008. február 3-a óta szolgál az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 16. elnökeként. 1985 óta van az első elnökségben, először Benson elnök, később Hunter elnök, és végül Hinckley elnök tanácsosaként. A második világháború végén az Egyesült Államok haditengerészeténél teljesített szolgálatot. 1948-ban kötött házasságot a Salt Lake templomban Francis Beverly Johnsonnal. 22 évesen elhívták püspöknek a Salt Lake City Egyesített 6. és 7. egyházközségének élére. Később szolgált szövegelnökségben, majd a Kanada misszió elnökeként. 1963-ban 36 évesen rendelték apostollá, és hívták el a 12 apostol kórumának tagjává. Monson elnök cum laude végzett a Utah Egyetemen üzleti igazgatásból, és a Brigham Young Egyetemen szerezte meg az MBA diplomáját. Kiadói és nyomdai pályafutását tudhatta magának. Először a Deseret News tudósítója volt, később pedig a Deseret News nyomda vezérigazgatója. Többféle területen is szolgált testületi tagként. Számos polgári és humanitárius szolgálatért kapott kitüntetést, köztük egyet Monson nőtestvére közösen a Salt Lake City-ben lévő St. Joseph Villa idősek otthonának nőtestvéreitől. A Monson házaspárnak 3 gyermeke, 8 unokája és 4 dédunokája van. Izgatottak vagyunk, hogy lehetőségünk van meghallgatni ma este szeretett profétákat, Monson elnököt.
My dear young friends, the spirit which permeates this meeting here in the Marriott Center at Brigham Young.
Drága fiatal barátaim, a lelkiség, amely átjárja ezt a gyűlést itt a Brigham Young Egyetem Marriott központjában, valamint világszerte több száz helyen a ti erőtök, odaadásotok és jóságotok kisugárzása. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek ma este. Henry Wadsworth Longfellow költő szavai jutnak eszembe rólatok. Mi csodás az ifjúság! Ó, hogy tündököl fénye! A vágyak és álmok lángja! Mi nemesen ragyog! Ez a kezdetek könyve, a végtelen történet, hol hősnő minden leány és minden ifjú bajnok. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy rajtatok kívül néhány családtagom is itt lehet ma este. Nemrég újra elolvastam az egyik régi kedvenc könyvemet, Charles Dickens Szép remények, más fordításban Nagy elvárások című művét. Akik ismerik ezt a klasszikus regényt, azok tudják, hogy Dickens egy fiatal fiúról, Philip Pirripről ír, akit mindenki csak Pipnek szólított. A kis Pip árva volt, egyáltalán nem emlékezett arra, hogy látta-e valaha is az édesanyját vagy az édesapját. Olyan dolgok után vágyott, mint a legtöbb kisfiú, de leginkább tanulni szeretett volna. Ez volt a szíve vágya. Szeretett volna úriemberré válni, nem akart műveletlen maradni. Minden törekvése és reménye ellenére úgy tűnt, hogy kudarcra van ítélve, egészen addig, amíg egy nap egy londoni ügyvéd, akit Jaggersnek hívtak, fel nem kereste a kics Pipet, és azt nem mondta neki, hogy egy ismeretlen jótevője komoly vagyont hagyott rá. Az ügyvéd a fiú vállára tette a kezét, és így szólt hozzá, fiam, nagy elvárásokat támasztottak veled szemben. Ma, amikor azon tűnődöm, hogy kik vagytok, kivé és mivé válhattok. Én is azt mondom nektek, amit az ügyvéd a kis Pipnek. Nagy elvárásokat támasztottak veletek szemben. De nem egy ismeretlen, hanem egy jól ismert jótevő tette ezt. Mennyei atyánk, aki nagyon nagy dolgokat vár el tőletek. Ma este sok olyan hallgató van itt, aki hamarosan befejezi a tanulmányait. ezt egy pillanat erejéig muszáj megünnepelnünk. Másokra még további tanulmányi évek várnak, melyeket úgy is hívhatnánk, hogy az élet versenyei. A Prédikátor könyvének szerzője azt írta, nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, hanem azé, aki mindvégig kitart. Az élet versenye oly nagyon fontos, a jutalom pedig annyira értékes, hogy óriási hangsúlyt kell fektetni a megfelelő és alapos felkészülésre. Amikor elgondolkozunk választásaink örökkévaló természetén, akkor a felkészülés életünk létfontosságú tényezőjével válik. Eljön majd a nap, amikor visszatekintve felkészülési időszakunkra, hálásak leszünk, hogy azt megfelelően kihasználtuk. Évekkel ezelőtt, mielőtt még elhívtak volna a 12. kórumába, lehetőségem volt felszólalni egy üzleti konferencián a Texas állambeli Dallasban, melyet az egyházak városaként is emlegetnek. A konferencia után felültem egy városnéző buszra, hogy megtekintsem a várost és a környékét. Ahogy elhaladtunk a gyönyörű templomok mellett, a buszvezető mindig bemondta, hogy mit látunk. Ha balra néznek, ott áll a metodista egyház épülete. Ha jobbra néznek, láthatják a katolikus katedrálist. Amikor elhaladtunk egy gyönyörű vörös téglából épült gyülekezeti ház mellett, a buszvezető így tájékoztat bennünket, ebben az épületben tartják a gyűléseiket a mormonok. A busz hátuljába egy hölgy megkérdezte, tudod nekünk valamit mondani a mormonokról? A sofőr félreállt a busszal, hátrafordult és így szólt, kedves hölgyem, én csak annyit tudok a mormonokra, hogy abban a vörös téglás épületbe járnak. Van itt valaki a buszon, aki tud valamit a mormonokról? A többit már kitalálhatjátok. Végignéztem az utasokon, apró jelét keresve tekintetükben annak, hogy egyikükben talán felmerül valami, melyet szerette megosztani. De senki meg sem rezdült. Ekkor rájöttem, hogy mennyire igaz a következő kijelentés, amikor elérkezik a döntés ideje, a felkészülés ideje lejárt. A következő 15 percben abban a kiváltságban volt részem, hogy Péter szavaival élve számot adjak a bennünk lévő reménységről. Abban a helyzetben sokkal nagyobb hálával tekintettem a felkészülésre. Kedves fiatal barátaim, a felkészülésetek időszaka valójában nem akkor kezdődött, amikor beléptetek életetek első egyetemi vagy főiskolai órájára. Már hosszú idővel azelőtt kezdetét vette, hogy a halandóságba jöttetek volna, még akkor, mikor lélekgyermekként mennyei atyánkkal éltünk. Nagyon hálás vagyok, hogy mennyei atyánk bölcsen adott nekünk egy feljegyzést az Ábrahám könyvében, amely bepillantást enged ebbe a létbe. Azt mindannyian tudjátok, hogy ez nagy értékű gyönyben található. Legalábbis remélem, hogy tudjátok. Most az Úr megmutatta nekem, Ábrahámnak az intelligenciákat, amelyek összerendezésére már a világ meglét előtt sor került. És mindezek között ott voltak sokan a nemesek és nagyok közül. És Isten látta ezeket a lelkeket, hogy jók, és közöttük állt, és így szólt. Ezeket teszem meg uralkodóimmá, mert azok között állt, akik lelkek voltak, és látta, hogy jók, és így szólt hozzám. Ábrahám, te is egyikük vagy. Kiválasztottál, mielőtt megszülettél volna. És állt közöttük egy, amelyik hasonló volt Istenhez, és így szólt azokhoz, akik vele voltak. Lemegyünk, mert ott van tér, és veszünk ezekből az anyagokból, és alkotunk egy földet, amelyen ezek lakhatnak. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük parancsolt nekik. És akik megtartják első állapotukat, azoknak több adatik. És akik nem tartják meg első állapotukat, azoknak nem lesz dicsősége ugyanabban a királyságban azokkal, akik megtartják első állapotukat. és akik megtartják második állapotukat, azoknak dicsőség adatik fejükre, örökkön örökké. Idézettel zárva. Ezek után mennyi atyánk bölcsessége szerint mindannyian megszülettünk a halandóságba, ahol szerető családok vártak ránk. Itt megállok egy pillanatra, hogy elmondjam nektek, milyen sokat imádkoznak értetek a családaitok. Aggódnak értetek, szeretnék tudni, hogy boldogultok. Nagyon szeretnek titeket, ne okozzatok nekik csalódást. Az Úr a tan és a szövetségekben elmondta nekünk, hogy életünk első éveiben, amíg kisgyermekek vagyunk, Sátának nincs ereje ahhoz, hogy megkísértsen bennünket. 8 évnyi előnyünk van Luciferhez képest. Gondoljatok csak bele. Ezt a tudást az Úr adta Joseph Smith prófétának még 1830-ban. Korunkban egy híres tudós és kutató, Dr. Glenn Doman, aki minden bizonnyal még soha nem hallotta az imént idézett verseket, kutatásai eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy egy újszülött kisgyermek szinte pontos mása egy számítógépnek, noha majdnem minden módon felette áll. És ezt hallgassátok, ami életének első 8 évében kerül be a kisgyermek agyába, az valószínűleg ott is marad. Ha téves információt táplálsz az elméjébe ebben az időszakban, azt rendkívül nehéz lesz kitörölni. Az emberi élet legfogékonyabb időszaka a 2 vagy 3 éves kor. Idézettel zárva. Feltehetitek a kérdést, miért hangsúlyozza ezt most Monson elnök? Életünkben a tanulás első 8 éve már rég elmúlt. Ti azonban, kedves testvéreim, egy nap szülők lesztek, és hangsúlyoznotok kell az első 8 év fontosságát a gyermekeiteknek és az utódaitok jövőbeli nemzedékeinek. Amikor azokra a dolgokra gondolok, amiket én és minden kétségkívül ti is gyermekként, 10 évesként és fiatal felnőttként tettünk, úgy hiszem, hogy néha kés csoda, hogy a szüleink épésszel túlélték ezt az időszakot. Egy asszony, aki igyekezett megfékezni a gyermekeit egy kívásokkal teli reggelen, úgy érezte, hogy az őrület határán táncol. Ekkor a kisfia, Matthew, odajött hozzá, és vidáman ezt mondta. Anya, emlékszel arra a vázára, melyet a nagymamád adott az édesanyádnak, ő pedig neked, és amely miatt mindig aggódsz, hogy egyszer el fogom törni? Igen, emlékszem, felelte. Azt hiszem, mondta Matthew, többé már nem kell aggódnod.
Mi
kedves testvéreim, most beléptetek egy másik felkészülési időszakba, mindezt azért, hogy alkalmassá tegyétek magatokat az élet versenyére. Most az iskolai felkészülésről beszélek. Ez nagyon fontos, mert itt kell megtanulnunk azokat a leckéket, melyek segítenek bennünket felkészíteni a változó világ kihívásaira, amelyben most élünk. Csupán néhány nemzedékkel ezelőtt, ha valaki az üzleti világban jelentkezett egy felelősségteljes állásra, a személyzeti igazgató valószínűleg a következőket kérdezte tőle. Hajlandó keményen dolgozni? Egészséges? És ha a válaszok igenlőek voltak, akkor nagy valószínűséggel megkapta az állást. Ez természetesen ma már nem így van. Tegyük fel, hogy valakinek elfogadják az általában interneten beküldött jelentkezését. Ilyenkor behívják egy interjúra, és a modern humán erőforrás igazgató felteszi neki a következő kérdéseket. Milyen diplomával rendelkezik? Mivel tud érdemben hozzájárulni cégünk sikeréhez? Mely számítógépes programok használatában van gyakorlata? És így tovább. Évekkel ezelőtt lehetőségem volt egyetemi előadásokat tartani, és jól emlékszem, hogy úgy tűnt, néhány tanuló tudja, merre tart. Tevékenyek voltak, célokat tűztek ki maguk elé, és szorgalmasan igyekeztek, hogy elérjék azokat. Voltak azonban olyanok is, akik nem igazán törődtek a tanulással. Úgy tűnt, hogy a véletlenek tengerén sodródtak, ahol bármelyik pillanatban elnyelhették őket a kudarc hullámai. Először lusták lettek, majd elcsüggedtek, Végül közömbössé váltak, azt követően pedig lemorzsolódtak. Az egyik ilyen tanuló, aki abbahagyta a tanulmányait, hazament, és azt mondta az édesanyjának: anya, abbahagytam az egyetemet. Most elindulok, és saját magam fogok boldogulni a világban. Becsomagolta a bőröngyét, majd nekivágott, hogy szerencsét próbáljon. Miután 3 hetet a nagybetűs életben töltött, felhívta az édesanyját. Anya, mondta, emlékszel, hogy amikor eljöttem otthonról, azt mondtad nekem, ha ott hagyom az iskolát, akkor nem találok majd munkát. Nos, egyáltalán nem volt igazad. Alig 3 hete vagyok úton, és már a 6. munkahelyemen vagyok. A kiválóság eléréséhez valódi erőfeszítésekre van szükség. Emlékezzetek arra, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Az élet olyan tenger, ahol a gőgös alázatra kényszerül, a kötelességét elmulasztó lelepleződik, a vezető pedig megmutatkozik. Hogy biztonságban hajózhass, és elérd a kikötőt, kéznél kell tartanod a térképeket, és állandóan frissítened kell őket. Tanulnotok kell mások tapasztalatából. Szilárdan ki kell állnotok a tantételekért. Ki kell szélesíteni az érdeklődési köreiteket. Meg kell értenetek, hogy másoknak is joga van ugyanazon a tengeren hajózni, és becsülettel el kell látnotok kötelességeiteket. Az iskolában tett erőfeszítéseiteknek látványos eredményei lesznek, miután kikerültek az iskolából. Miközben az átlagotok javításán fáradoztok, ne felejtsétek el annak fontosságát sem, hogy valóban megtanuljatok gondolkodni. Henry Ford, az iparkorszak nagyszerű alakja, azt mondta: nem az számít művelt embernek, aki képes megjegyezni néhány történelmi dátumot, hanem az, aki véghez tudja vinni a dolgokat. Az az ember, aki nem tud gondolkodni, az nem művelt, még akkor sem, ha számos egyetemi diplomával rendelkezik. A gondolkodás a legnehezebb munka. Valószínűleg ezért van olyan kevés gondolkodó emberünk. Idézet bezárva. Az iskolai felkészülési időnél még fontosabb a lelki felkészülés témája. Bizonyságot kell szereznünk Jézus Krisztus evangéliumáról, mely bizonyság lelkünk horgonya lesz. Életünk e kérdésekkel teli, bizonytalan időszakában néhányan feltehetik ugyanazt a kérdést, melyet Pilátus, Júdea helytartója kérdezett Krisztus idejében. Micsoda az igazság? Útmutatásért most is a kinyilatkoztatásokhoz kell fordulnunk. Idézem, és ami nem épít, az nem Istentől való, és sötétség. Ami Istentől való, az világosság. Sok ezer őszinte, kutató léleknek kell szembenéznie ezzel a kemény kérdéssel, amely Joseph Smith elméjében is megfordult, amikor azokon a kijelentéseken tűnődött, melyeket a környéken működő egyházak hangoztattak azzal kapcsolatban, hogy mi a jó és mi a rossz. Joseph ezt mondta: e szócsaták és a vélemények vihara közepette gyakran azt kérdeztem magamtól: mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek van igaza? Vagy talán mindannyian tévednek? Ha bármelyiknek igaza van, melyik az? És hogyan tudhatnám meg? Idővel arra a megalapításra jutottam, hogy vagy sötétségben és zavarban kell maradnom, vagy pedig úgy kell tennem, mint Jakab utasít, vagyis Istentől kérni. Ő pedig imádkozott. Ennek az imának az eredményét legjobban Joseph saját szavaival tudjuk leírni. Ezeket is ismeritek. Két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta, a másikra mutatva: ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. Joseph figyelt és tanult, és választ kapott a kérdésére. Akik alázatosan keresnek, azoknak nem kell botladozniuk és tétovázniuk az igazsághoz vezető ösvényen, Mennyei atyánk megfelelően kijelölte az utat. Először is vágyakoznunk kell arra, hogy megismerjük azt saját magunk számára. Tanulnunk kell, imádkoznunk kell, az Atya akaratát kell tennünk, és akkor tudni fogjuk az igazságot, az igazság pedig szabaddá tesz bennünket. Isteni kegy kísér minket, aki alázatosan keresi azt. Ezt az ígéretet hagyom veletek. Gondolkodjatok rajta. Ne felejtsétek el, hogy a kétely és a hit nem létezhet egyszerre ugyanabban az elmében, mert az egyik elűzi a másikat. Mivel a kétely pusztít, a hit pedig betölt. A hittel teli hozzáállás közelebb viszi az embert Istenhez és az ő céljaihoz. David O. McKay elnök, az a csodálatos vezető, aki sok évvel ezelőtt elhívott engem a 12-ekhez, átkarolt, majd a másik kezét a térdemre tette, és azt mondta, én is fiatal voltam, amikor elhívtak. Ez nagyon megnyugtatott engem. Én voltam az utolsó, akit McKay elnök hívott el a 12-ek fórumába. Gyakran emlegette, őt idézem, hogy az ember földi létezése nem más, mint annak próbája, vajon olyan dolgokra fogja összpontosítani erőfeszítéseit, elméjének és lelkének erejét, melyek fizikai természetének jólétéhez és megelégedettséghez járulnak hozzá, vagy élete törekvéseinek fő célja a lelki tulajdonságok kialakítása lesz. Idézet bezárva. Szeretnék egy pillanatra megállni és elmesélni valamit David O. McKay-ről. Amikor először találkoztam a 12-ek kórumával és az első elnökséggel, bemutatott engem, majd azt kérdezte, Manson testvér, mit szeretné énekelni nyitóénekként? Erre én azt feleltem, hogy nagyon szeretem a régi papsági énekeket. Olyanokat, amilyet ma este is énekeltünk. Nem tudtam, hogy Lee testvér tud orgonálni. Odalépett a hangszerhez, és játszani kezdett az éneket, mi pedig mindannyian énekeltünk. Egy későbbi bizonyságtételes gyűlésen odafordult hozzám, és így szólt. Mielőtt veszünk az úrvacsorából, szeretnénk felkérni legújabb apostolunkat, Manson Eldert, hogy tanítsa az első elnökséget és a 12-ek fórumát az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról. Tessék, Manson testvér! Az a ajtó annyira messzinek tűnt, nekem azonban ki kellett állnom. Emlékeztem rá, hogy a hit magába foglalja a bizalmat, egyfajta támaszkodást teremtünk szavára. Ha vannak kételyétek, remélem nincsenek, de ha mégis vannak, akkor kövessétek Stephen L. Richards elnök tanácsát, aki az első elnökség egykori tanácsosaként ezt tanította. Mondjátok azoknak a kételkedő, zavargó, lázadó gondolatoknak, a hitem mellett szándékozom maradni, a népem hite mellett. Tudom, hogy ott található a boldogság és az elégedettség, és megtiltom nektek, istentelen, kételkedő gondolatok, hogy elpusztítsátok hitem házát. Elismerem, hogy nem értem a teremtés folyamatait. Elfogadom azonban annak tényét. Elismerem, hogy nem tudok magyarázatot a Biblia csodáira, és meg sem kísérlem megmagyarázni azokat, de elfogadom Isten szavát. Nem voltam ott Joseph-fel, de hiszek neki. Hitem nem a tudományokon keresztül jött, és nem fogom megengedni a tudománynak, hogy elpusztítsa azt. Idézet bezárva. Ahogy végéhez közeledik az iskolai felkészülésetek, és elkezditek az élet nagy versenyét, hadd javasoljak néhány hasznos tippet, amelyek segítségetekre lesznek, hogy eleget tudjatok tenni a nagy elvárásaitoknak. Első, kerüljétek el az útmenti csapdákat. Tartózkodjatok azoktól a kerülő utaktól, amelyek megfosztanak benneteket a celesztiális utalmatoktól. Ezeket fel tudjátok ismerni, ha akarjátok. A következő címkéket viselhetik. Ó, most az egyszer nem számít. Vagy a szüleim annyira régi módiak. A rossz szokások is lehetnek ilyen csapdák. Először könnyedén meg tudnánk szabadulni ezektől, ha akarnánk. Később már megszabadulnánk tőlük, ha tudnánk. John Dryden egy 17. századi angol költés drámairól azt mondta, a rossz szokások láthatatlanul apránként keletkeznek, ahogy a patakok folyóvá válnak, a folyók pedig a tengerhez vezetnek. A jó szokások viszont a lélek izmai. Minél többet használjuk azokat, annál jobban megerősödnek. Mennyi atyánk azt tanácsolta, hogy törekedjünk mindarra, ami erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó. Az engedékenység, az erkölcstelenség és a kortársaik rossz hatásának ereje miatt sokan hányódnak a bűntengerén, és hajótöröttek lesznek az eljátszott lehetőségek, az elvesztegetett áldások és a szertefoszlott álmok sziklazátonyain. Bármit is olvastok, hallgattok vagy néztek, hatást gyakorol rátok. Kerüljétek a pornográfia minden formáját. Ez nagyon veszélyes és függőséget okoz. Ha nem hagytok fel a pornográf anyagok nézegetésével, a lelketek érzéketlenné válik, a lelkiismeretetek pedig elsorvad. Ne féljetek kisétálni a moziból, kikapcsolni a tévét, vagy átállítani a rádiót, ha a leadott műsor nem felel meg mennyei atyánk normáinak. Röviden, ha bármilyen kérdés merülne fel bennetek azzal kapcsolatban, hogy az adott film, könyv vagy egyéb szórakozási formák helyén valók-e, akkor ne nézzétek meg, ne olvassátok el, ne vegyetek részt benne. Második, tartózkodjatok az üresen csillogó kezdéstől és a fényét vesztett befejezéstől. Nagyon szeretem a következő vers egyszerű bölcsességét. A szerzője ismeretlen. Nem éppen egy irodalmi mestermű, de érteni fogjátok. Néhányan viszont nem, és most magam nevében is beszélek. Ragadd meg a munkát, míg az hozzád nem nő. Sokan hozzáfognak, ám ki elvégzi, csak maroknyi. Megbecsülés, rang, dicséret és hatalmi erő. Ez lesz a jutalma annak, ki kész volt kitartani. Ragadd meg a munkát, míg az hozzád nem nő, görnyedj, izzadj, de mosolyogj is rajta, hisz az élet győzelmeit, ahogy telik az idő, a görnyedés, az izzadság és a mosoly fakasztja. Az M betűvel akár egy érdekes szójátékot is alkothatunk. Munkával majd megszerezhetsz mindent, mi merengéssel megszerezhetetlen. Most mondjátok ezt tízszer gyorsabban. Na jó, nem kell. A munkához való hozzáállás annak az eredménye, hogy mekkora erőfeszítéseket teszünk meg folyamatosan egy adott célért. Mindig szenvedélyesen rajongtam a sportért. Sohasem felejtem el azt a sportközvetítőt, aki oly lelkesen dicsérte. Y.A. Tittle, az egyik legnagyszerűbb profi amerikai futballjátékos teljesítményét. Ezt mondta. Döntő fejezetéhez érkezett a játék. Tittle kapja a labdát középről. Nem sikerül dobnia, a védők viszont nem tudják tartani az ellenfelet. Úgy néz ki ezzel végés a mérkőzésnek. De várjunk csak, Tittle átcsúszott a védők sorfalán, és mögöttük zuhan a földre. Közben eldobja a labdát, melyet elkap az egyik csapattársa. És touchdown. Megszerezték a pontot. Csodálatos mozdulat volt a második próbálkozás. Az élet játékában gyakran van szükség egy második próbálkozásra. A boldog élet sosem dobpergéssel és harsonaszóval köszönt ránk. Életünk egyetlen szakaszában sem. Évről évre apránként növekszik bennünk. Míg rá nem ébredünk, hogy birtokoljuk azt. Azáltal érhető el, hogy olyan jól elvégezzük a munkánkat, amennyire csak tudjuk, hogy így emelt fővel magabiztosan nézhessünk a világ szemébe. Kövessétek Kolumbusz Kristóf példáját. Gondoljátok azt, hogy kivesztek egy oldalt a naplójából, amelyben első utazásáról írt. Minden nap, amikor abban reménykedtek, hogy megpillantják a szárazföldet, de ez nem történt meg, egyszerűen csak ennyit írt. Ma tovább hajoztunk. Idézetbe zárva. A kitartás meghozza majd bőséges gyümölcsét. Harmadik, segítsetek másoknak az életversenyében. Ne feledjétek, hogy amikor segítetek valakinek megmászni a hegyet, ti magatok is kicsit közelebb kerültetek a csúcshoz. Igyekezzetek a megfelelő szemszögből tekinteni a testvéreitekre. Egyszer egy férfi azt mondta, testvéremre a kritizálás mikroszkópján át néztem, és azt mondtam, milyen közönséges a testvérem. Majd a lenézés távcsövén át figyeltem őt, és így szóltam, ó, milyen jelentéktelen. Végül belenéztem az igazság tükrébe, és azt mondtam, mennyire hasonlít rám a testvérem. A szeretettel való hozzáállás jellemezte a mester küldetését. Gondoljatok csak bele. Megnyitotta a vakok szemét. Képzeljétek csak el. A bénákat lábra állította, a halottakat pedig életre keltette. Amikor majd szemtől szemben állunk mesterünkkel, valószínűleg nem azt fogja kérdezni tőlünk, milyen magas rangot szereztél, hanem inkább azt, hogy hány emberen segítettél. Valójában nem szeretheted az Urat addig, amíg nem szolgálod őt népe szolgálata által. Negyedik és egyben az utolsó, kérjétek az Úr segítségét. A lelkek értékesek, a ti lelketek és az enyém is. Mennyi atyánk maga mondta ezt. Ne feledjétek, hogy nem kell egyedül megfutnunk az életversenyét. Jogosultak vagyunk az Úr segítségére. Pál apostol így sürgette a zsidókat, félretéve a bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, példaként nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Mielőtt kísérőnkké választanánk, mielőtt a vezetőnkké tehetnénk, először meg kell őt találnunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk őt, azt javaslom, legelőször is készítsünk számára helyet az életünkben. Ezt mondta, a rókáknak vagyunk barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Idézet bezárva. Lukács, az orvos, feljegyezte Krisztus születésének körülményeit. Mi gyönyörűen fogalmaz. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepojjálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem valanékik helyük a vendégfogadó házánál. Az Úr meghívása mindannyiunkhoz szól. Gondoljatok saját magatokra, és az Úr hozzátok intézett szavára. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.
Ó,
fiatal fivéreim és nőtestvéreim! Készítsetek helyet az Úrnak az otthonotokban, a szívetekben, és ő a társatok lesz. Mellettetek áll majd, megtanít benneteket az igazság útjaira. Az ő segítségével és az imént említett felkészüléssel tovább juthattok az élet versenyében, és eleget tehettek saját nagyszerű elhívásaitoknak. És akkor, mindezek után, majd elmondhatjátok. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Megtéve ezeket, a menny áldásai kiáradnak rátok. Ő, aki azt is észreveszi, amikor egy veréb a földre esik, a maga módján a mi szolgálatunkat is elismeri majd. Hadd osszak meg veletek egy ezzel kapcsolatos élményt, mely jól szemlélteti ezt a bizonyságot. Ifjabb Edwin Q. Cannon testvér, akit mi csak Tednek hívunk, 1938-ban misszionárius volt Németországban. Szerette az otthonaikat, és hithűen szolgálta őket. Missziója befejeztével hazatért Salt Lake Citybe. Megházasodott, és saját vállalkozásába kezdett. Eltelt 40 év. Egy napon Cannon testvér bejött az irodámba, és azt mondtam, éppen a misszionárisi képeit nyesegeti. Ez pont jó szó rá. Az összeset átnézegeted, talán kettőt kidobsz, a többit pedig megtartod. A missziója óta őrizgetett fényképei között több olyan is volt, melyekről nem is igazán tudta, hogy kik vannak rajtuk. De minden alkalommal, amikor elhatározta, hogy kidobja őket, végül mégis az a benyomása támad, hogy tartsa meg. Bár nem értette, hogy miért. Cannon testvére a missziója során készítette a képeket, amikor a Németország és Stettinbe szolgált. Egy család volt rajta. Az édesanya, az édesapa, egy kislány és egy kisfiú. Tudta, hogy a vezetéknevük Bernd volt, de semmi másra nem emlékezett velük kapcsolatban. Elmondta, úgy tudja, van egy Bernd nevű férfi, aki valamilyen egyházi vezető Németországban, és arra gondolt, bár kicsi a valószínűsége, hogy ez a Bernd talán valamilyen kapcsolatba áll ezzel a Bernd családdal, akik Stettinben laktak, és a képen szerepelnek. Arra gondolt, mielőtt kidobná a képeket, megkérdez engem. Mondtam Cannon testvérnek, hogy nem sokára Berlinbe utazom, ahol úgy terveztem, hogy találkozom Dieter Bentel, az említett egyházi vezetővel. Majd megmutatom neki a képeket, hogy megtudjam, van-e bármilyen kapcsolat velük, és hogy meg akarja tartani a képeket. Úgy volt, hogy Bernd húgával, aki Dietmar Mattenhez, a hamburgi szövegelnökhöz ment feleségül, szintén lehetőségem lesz találkozni. Az úr céljai azonban már azelőtt megvalósultak, hogy eljutottam volna Berlinbe. A Svájci Zürichbe voltam, ahol épp a berlini járatra készültem felszállni, amikor, na vajon kimászált még a gépre? Igen, Dieter Bernd. Mellettem foglalt helyet, én pedig mondtam neki, hogy van néhány régi képem egy Bernd nevű családról, aki Stettinben éltek. Átadtam neki a képeket, és megkérdeztem, felismeri valakit a képről. Mikor jobban szemügyre vette, könnyekre fakadt. A családunk Stettinben élt a háború idején, mondta. Édesapám meghalt, amikor egy bomba becsapódott az üzembe, ahol dolgozott. Nem sokkal azután az oroszok elfoglalták Lengyelországot és Stettin környékét. Édesanyám fogott engem és a nővéremet, és elmenekültünk a közelgő ellenség elől. Mindent ott kellett hagynunk, a fényképeinket is. Manson testvér, ez a kisfiú, a képen én vagyok, a kislány pedig a húgom, a férfi és az asszony pedig a mi drága szüleink. Egészen a mai napig nem volt fényképem a Stettinben töltött gyermekkoromról, sem pedig az édesapámról. Miközben a könnyeimet törölgettem, mondtam Bernd testvérnek, hogy a fényképek most már mind az övé lehetnek. Óvatosan és szeretettel a tárcájába helyezte őket. A következő általános konferencián, amikor Dieter Bernd Salt Lake Citybe utazott, ellátogatott ifjabb Edwin Cannon testvérhez és feleségéhez, hogy személyesen is kifejezze háláját Cannon testvérnek, aki 40 éven keresztül hallgatott a sugalmazásra, hogy megtartsa ezeket a drága fényképeket. William Cooper vetette papírra az alábbi sorokat. Isten útja titokzatos. Így tesz ő sok csodát. Lecsendesít minden vihart, s a víz színén jár. Gyarló szíved meg ne ítélje az Urat. Vest kegyelmébe bizalmadat, mert a szigorú gondviseléssel csupán arcának mosolyát rejti el. Erről teszem bizonyságomat nektek, és tanúskodom, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ő a mi idősebb bátyánk, mi megváltunk és szabadítunk. Ő a beteljesítője a ti nagyszerű elvárásaitoknak. Áldásomat hagyom veletek, nagyon szeretlek benneteket. Választott és nagyon ígéretes nemzedék vagytok. Mennyi atyánk vezessen mindig, és áldjon meg benneteket. Azt kívánom, hogy igyekezzetek eleget tenni egy nagyszerű elvárásoknak. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.